Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket, közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel. A nemzeti színű motívummal ellátott hirdetmény 48x79 cm méretű, és mintegy 88 ezer darabot gyártottak belőle. A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját és azt, hogy szavazni reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet, vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. A hirdetmény tartalmazza emellett azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni. A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához fordulhatnak, vagy ellátogathatnak a www.választás.hu weboldalra. Napjainkban új világ van kialakulóban, a bizonytalanságok közepette azonban egy dolog biztos, hogy ebben Törökországnak ezután is fontos szerepe lesz, mondta Szijjártó Péter a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követően. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, Magyarországnak ezért érdeke a lehető legszorosabb együttműködés Törökországgal, így jó hír az, hogy a két ország között stratégiai partnerség áll fenn, és minden korábbinál jobb az együttműködés, amiből hazánk sokat profitál. Arra is kitért, hogy ma nincs magyar energiabiztonság Törökország nélkül, az ország ugyanis megbízható tranzitpartner, amelyen keresztül tavaly rekordmennyiségű 7,8 milliárd köbméternyi földgáz érkezett, idén pedig napi 22 millió köbméternél is több földgáz érkezik, ami új csúcsot jelent. A miniszter közölte azt is, hogy az újonnan aláírt légi közlekedési megállapodás értelmében az idei év második felétől az eddigi 41 után immár heti 98 járat fogja összekötni Budapestet a nagy törökországi városokkal. Ebből 84 személyszállító, 14 pedig kárgójárat lesz, és április 1-től üzemelni fog a Vizer, Budapest és Ankara közötti járata. Heti 3 alkalommal így a fővárosaink közötti közvetlen légi összeköttetés is összejön, mondta. A Tanítsunk Magyarországért program január óta a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány égisze alatt működik tovább, jelentette be a program irányításáért felelős kormánybiztos. György László elmondta, ezzel 25 évre biztosított a program működése. Szólt arról is, hogy vannak olyan települések Magyarországon, ahonnan tovább tanulnak ugyan a gyerekek az általános iskola után, de 54%-ban iskola elhagyóvá válnak, és nem szereznek középfokú végzettséget. Ennek oka, hogy helyben ugyan mindent megtesznek az előrehaladásukért, de ez a segítő munka véget ér a település határánál, és lemorzsolódnak, mert nincs előttük minta, valamint a rendszeres utazás és a beilleszkedés az új közösségbe túl nagy megpróbáltatás számukra. A programban résztvevő mentorok azonban mintát adnak, átsegítik a gyerekeket ezen az akadályon, és megmutatják nekik a településen túli izgalmakat, tette hozzá a kormánybiztos. Csak egy igazságos és méltóságteljes, az emberi jogi szabályok teljes betartása mellett végrehajtott visszaküldési politika hozhat eredményt a migráció kezelése terén, jelentette ki a strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa. Michael Flaherty leszögezte, az államoknak egyértelmű és szuverén joguk van határaik ellenőrzésére és a migráció kezelésére. Ezt ugyanakkor szabályokon alapuló demokratikus keretek között kell megtenniük. Arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az uniós maradásra jogosulatlan migránsok és bevándorlók visszaküldése esetében az emberi jogi normákat akadályként kezelik, az a hatékonyság helyett elhúzódó, méltatlan eljárásokhoz és a közbizalom elvesztéséhez vezet. Ha az eljárások megfosztják az érintetteket emberi méltóságuktól, nem meglepő, ha a partnerországok nem működnek együtt, figyelmeztetett. Az államoknak az önkéntes visszatérés lehetőségének megteremtésén kellene inkább fáradozniuk, ami emberközpontúbb, költséghatékonyabb és jobban összhangban van az európai értékekkel, fogalmazott az emberi jogi biztos.
Az időjárásról.
Általában borult, több helyen párás idő várható, de a déli tájakon esetleg vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Napközben a csapadékzóna gyengülve az ország északi, északkeleti felére húzódik, jellemzően esőt okozva. Többnyire mérsékelt lesz az északira forduló szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 1 és 8 fok között valószínű ma.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol. A múltam, hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, a kézzel engedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Már nem vágyom felé. Csak egy szép emlék, már nem hiszem a mesét.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, Kisnéveres Viktóriát hallják. A Református Egymi Miskolci Tagintézményének pedagógiai szakszolgálati alapfeladatai közé tartozik a korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, óvoda, iskolapszichológiai ellátás és a tehetséggondozás is, és ettől a tanévtől, a 2025-26-os tanévtől kezdve bölcsődei fejlesztés és a preventív ellátás is a szolgáltatási területek közé tartozik. Ebben az órában elsősorban erről beszélgetünk a tagintézmény igazgatójával, Kondrátné Szavacki Zitával, és az intézmény egyik gyógypedagógusával, Hegedűsné Veréb Anitával.
Miután felvettem a kapcsolatot a bölcsődékkel, szeptemberben megkezdtem az állapot megismerést a gyerekek között, és ez azt jelenti, hogy heti egy nap több órában jelen vagyok az intézményben, én ugye több intézménybe járok ki, és ezt az időszakot, tehát olyan két hónapot ölelt fel ez az időszak, amikor megfigyeltem őket, megismerkedtem velük, és a megfigyelés során úgy láttam, hogy van valamelyik területen elmaradása, akkor ezt a szakvéleményünkben jeleztem a szülő felé.
Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ezután az állapot megismerés, vagy ezután a felmérés, nevezzük felmérés után, mi szakvéleményt adunk ki a szülőknek, és minden esetben elmondjuk a mi tapasztalatainkat, a mi javaslatainkat. Nem szabad összekeverni ezt a szakértői véleménnyel, ami már egy kontrollköteles dokumentum, ami már esetleg egy diagnózist is mutat. A kollégák minden esetben egy szakvéleményt adnak a szülőknek, és a szakvéleményben részletesen le van az írva, részletesen fel van sorolva, hogy mi az, amit ők látnak, mi az, amit ők megfelelőnek, életkori átlagnak megfelelőnek látnak, vagy egy picikét megerősítendőnek, fejlesztendőnek.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
másik út talán vár. Nem fér a vízem a dárba, a szívnek nincs akadály.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai adásában a Református Egymi Miskolci Tagintézményének tagintézményigazgatóját, Kondrátné Zavacki Zitát és Hegedűsné Verép Anita gyógypedagógust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és ugye itt az iméntiekben megbeszéltük, hogy tegeződünk, így ebben a formában fogunk most beszélgetni. Áldás békesség, köszöntelek titeket műsorunkban, stúdiónkban.
Áldás békesség! Nagyon köszönjük a meghívást, és örömmel állunk rendelkezésre.
Ugye a 2025-26-os tanév, a második tanév, amit a tagintézmény igazgatójaként kezdtél meg, Zita, itt a munka szempontjából, de már ugye ezelőtt is az intézmény munkatársa voltál. És mielőtt rátérnénk arra a témára, amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, ami a bölcsődei fejlesztéssel, preventív ellátással kapcsolatos, és azzal a állapot megismeréssel, ami ugye ebben a tanévben, mint új szolgáltatás jelent meg az intézményetekben. Arra szeretnélek kérni, hogy egy picit, mint áttekintést itt az intézmény, Református Egymi Miskolci Tagintézményének a részeiről szóljunk.
A Református Egymi Miskolci Tagintézménye a Nagy Református Egymi egyik tagintézményeként működik, nem vagyunk önálló intézmény, jelenleg 9 tagintézmény működik az országosan, így ebből a szeletből, egy torta egyik szelete vagyunk mi itt Miskolcon. Több feladatellátási területen is dolgozunk, igazából pedagógiai szakszolgálat területén logopédia, nevelési tanácsadás, tehetséggondozás, korai fejletatellátásunk és gyógytestnevelésünk működik, utazó gyógypedagógiai hálózatot is működtetünk, illetve a gyógypedagógiai óvodánk és gyógypedagógiai iskolánk is működik ebben a tanévben is.
Ugye itt elsősorban óvodáskorú és kisiskoláskorú gyermekekkel találkoztok, illetve ahogy a felvezetőben is ugye elhangzott, ettől a tanévtől már a bölcsödés korosztályt is megszólítottátok. Így, hogyha azokról a területekről egy picit részletesebben szólhatunk, amit az imintiekben felsoroltál, hogy mit is takar ugye pontosan egy-egy terület, akkor most tegyük meg ezt, ha szabad kérnem.
Igen, természetesen, nagyon szívesen bemutatjuk. Gyakorlatilag a korai feladatellátásunk, korai fejlesztésünk az, ahol még nem kötjük a gyermekeknek a beiratkozását, vagy a kapcsolatfelvételt intézményekhez. Mert ugye elsősorban mi, mint Református Egyminek a tagintézménye, mi a református intézményekben vagyunk kint, és a református intézményeket látjuk el, bármelyik feladatellátási területünkről is legyen szó. Tehát kint vannak a református óvodákban, református intézményekben, iskolákban a gyógytestnevelőink, a logopédusaink, a gyógypedagógusaink. Az egyetlen olyan ellátás gyakorlatilag, hogyha itt a szakszolgálati területet nézzük, a korai feladatellátás, ahol miután az életkoruk még annyira pici a gyermekeknek, még ugye nem tartoznak óvodához, vagy nem tartoznak intézményhez, ezért vagy bölcsödében, szociális ellátásban vesznek részt, vagy csak hozzánk járnak korai fejlesztésben. Korai fejlesztésünkbe gyakorlatilag a védőnők szokták javasolni, hogyha látnak egy-egy olyan területet, ahol esetleg megsegítés szükséges lenne, akár a gyermeknek, akár a családnak, most azt mondom, mert ugye sokszor egy anya is bizonytalan, hogy mi az, amit lát, jól látja-e, így kellene fejlődni annak a gyermeknek, aki éppen a családba került, vagy akit ajándékként megkaptak, vagy a gyermekorvos, vagy igazából a védőnő az, aki esetleg tolmácsolja, és megadja esetleg elérhetőségünket, vagy az e-mail elérhetőséget, akár telefont, akár egy honlapot, honlap elérhetőséget is úgy keresnek fel minket a szülők. Ilyenkor mindig egy állapot megismerésben ők részt vesznek a korai ellátásban, korai feladatellátásban, megnézi, megvizsgálja őket a gyógypedagógus kolléganő, megkérdezi a szülőt, hogy mi a hozott probléma, mi az észrevétel. Ez nem is mindig panasz. Van, amikor csak egy észrevétel is azt mondja, hogy lehet, hogy nem úgy tartja a kis fejecskéjét, vagy mintha ő úgy látja, hogy egy picikét később mozog, forog, kúszni, mászni később kezdett a gyermek, mint akár egy nagy testvér, vagy akár a szomszéd gyermek, és ez már egy jel lehet nekik, hogy hozzánk fordulnak, és egy ilyen gyógypedagógusi, logopédusi állapot megismerésen részt vesznek. Arról minden esetben kapnak egy tájékoztatást, és ott megbeszélik, hogy mi az, amiben mi tudunk segíteni, mi az a fejlesztési típus, amiben mi be tudjuk vonni a gyermekeket, illetve a családokat.
És akkor itt, hogyha Anita, hozzád fordulhatok, hogy milyen tapasztalatokról tudnál itt beszámolni gyógypedagógusként erről a területről? A gyakorlatban hogy látod a szülőknek, milyen kérdések? Itt ugye hallhattunk igazgatónőtől néhány példát, de hogy mik azok a leggyakoribb kérdések, vagy ami nem is feltétlen probléma, csak hogy valóban meggyőződjön a szülő, akár ugye itt a saját maga megnyugtatására is, hogy rendben van minden.
Tehát a bölcsődei ellátásban a szülők leginkább azzal szoktak felkeresni, hogy még nem indult meg a beszéde a gyermeknek. Tehát én úgy veszem észre, és azt tapasztaltam a megfigyelések során, hogy vagy a mozgásban van eltérés, vagy pedig ugye a beszéde nem indult meg a gyerkőcnek.
És ugye a mozgás, az a beszéd fejlődésének, így a beszéd van. Kialakulásának nagyon alapköve. Fontos így alapköve, hogyha szakmailag esetleg néhány gondolatot ezzel kapcsolatban még megosztanátok velünk. Illetve egy picit életkorra szabad lebontani, akár itt néhány hónapos korban, hiszen egy-két éves korig azért minden hónap is nagy mérföldkő lehet egy kisgyermek életében.
Igen, természetesen. Azt szoktuk javasolni a szülőknek, akik esetleg telefonon megkeresnek minket, vagy hozzánk fordulnak, hogy nyugodtan és bátran mondják el azt, amit tapasztalnak, vagy azt, amit esetleg észrevesznek a gyermeken, mert hogy minden jel lehet, amiből mi ki tudunk indulni, vagy amiből kiindulhatunk, és a kolléganő, amikor megnézi, elbeszélget a családdal, megnézi a gyermeket, hogy éppen az életkorának megfelelő ütemben halad, ott tart-e, ahol az életkori átlagának megfelelően, akár mozgásfejlesztésben, akár a beszédértésben, beszédben ott kell, hogy tartson, akkor inkább hallja azt a szakembertől, hogy rendben van ez így, anya. Lehet, hogy egy picikét igen úgy látja, egy picikét segítünk neki egy kis tornával, egy kis mozgásfejlesztéssel, akár kognitív fejlesztéssel, vagy ezzel, vagy azzal, de legtöbbször mind a kettővel, mert hogy úgy komplex egy fejlesztés, és úgy érjük el a legjobb eredményt, hogyha az értelmi fejlesztés, a kognitív eredmény mozgásfejlesztéssel párosul. Itt gyakorlatilag a gyógypedagógus kollégák és a mozgásfejlesztő kollégák szoros összhangban dolgoznak. Egy-egy fejlesztési terv, egy-egy fejlesztési metódus vagy program szerint folyamatosan értékelik a gyermekeket, és akár változtatnak a fejlesztésnek az irányán, vagy levonják a következtetést, hogy igen, már melyek azok a területek, ahol fejlődést vagy javulást tapasztalnak. Úgyhogy mindig azt szoktuk javasolni így ezek alapján a szülőknek, hogy bármi jelet, bármi gondolatuk, kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzánk, és a kollégák nagyon segítőkészek ebben, és igazából teljes körűen tudják a gyermekeket és a családokat segíteni, hogyha felmerül bármilyen kérdésük.
És itt a bölcsődei tapasztalatokról, Anita, ha folytatod a gondolatokat.
Hát a bölcsődében leginkább valóban azt tapasztalom, hogy a beszédnek az elmaradása, illetve nagyon nehezen nyílnak meg a gyerekek. Ugye én heti egyszer vagyok velük, és nekem is idő, meg nekik is idő az, hogy a személyemet megszokják, hogy ott vagyok. Ez mindig, hát azért egy jó pár hetet igénybe vesz, hogyha van egy új gyermek. és miután megismerem, akkor látom igazán, ezért is mondjuk, hogy megfigyelés, és ezért fontos, hogy a megfigyelés egy hosszabb időtartam legyen, mert akkor fogom látni, hogy a velem való kommunikáció és interakciója milyen. És ha itt látok elmaradás, hogy nem az korának megfelelően beszél, vagy bármiféle probléma merül fel, akkor én is adok egy jelzést a szülőnek, a gondozónőn keresztül, vagy esetleg fogadóórával, illetve a szülő is számos alkalommal megkeresett, hogy ő lát egy valamiféle elmaradást, akár mozgásban, akár beszédben, de van, aki például az alvási problémákkal szokott megkeresni.
Ez mit akarhat, vagy ez hogy függhet itt össze ezekkel a dolgokkal? Ugye alvás közben sokat fejlődik a gyermek több szempontból.
Az alvási problémák alatt azt értem, hogy például nem akar aludni napközben, és éjszaka sem. Tehát elég sokan vannak, akiknek van ilyen fajta jellegű problémájuk. Én ilyenkor a református egymiben a kolléganőmhöz szoktam irányítani ezeket a szülőket. Van nekünk egy csecsemő kisgyermek konzulensünk, aki kifejezetten ilyen jellegű problémákkal foglalkozik. Tehát már is tudom tovább irányítani a szülőt a megfelelő szakemberhez.
Itt ugye még mindig az 1-3 éves korosztályról beszélünk?
Így van, így van.
Igen, leginkább kisgyermekek és családjaik szoktak a csecsemő és konzulens kolléganőhöz fordulni, és ezt pedig úgy kell elképzelni ezt a tanácsadást, hogy szintén egy ilyen állapot megismeréssel kezdünk, és egy bizonyos ideig végigköveti a konzulens a napjaikat, a problémáikat, ez lehet 4 hét, lehet 6 hét, lehet 8 hét, tanácsot ad, megpróbál segíteni mindenféle formában. Igazából azt is mondhatnám, hogy ez egy szülő edukáció is, hiszen a szülőket is edukálja, és a szülőknek is gyakorlati tanácsokat ad, és próbál ilyen formában is segíteni. Úgyhogy ez egy ilyen átmeneti időszak a csecsemő és kisgyermek gondozónak a segítsége, én ezt egy ilyen átmeneti megsegítésnek mondanám, míg a többi feladatellátásunk igazából egy tanéven keresztül általában végig kísérjük a gyermekeket és a családokat.
Ez mindenképp egy talán sokakat érintő terület, akár az alvási problémák, akár ebben a korosztályban, vagy akár hogyha már a kicsit nagyobbakra gondolunk, vagy ugye hát igazából egészen felnőtt korig ennek különböző okai lehetnek, és ugye azok a hatások, amit ez indukál. És itt még a bölcsödésekre visszatérve, Anita, hogy képzeljük el itt azt a munkát, azt a szolgálatot, amit a legkisebbek között végzel?
Tehát miután felvettem a kapcsolatot a bölcsödékkel, szeptemberben megkezdtem az állapot megismerést a gyerekek között, és ez azt jelenti, hogy heti egy nap több órában jelen vagyok az intézményben, én ugye több intézménybe járok ki, és ezt az időszakot, tehát olyan 2 hónapot ölelt fel ez az időszak, amikor megfigyeltem őket, megismerkedtem velük, és a megfigyelés során úgy láttam, hogy van valamelyik területen elmaradása, akkor ezt a szakvéleményünkben jeleztem a szülő felé.
Igen, azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ezután az állapot megismerés, vagy ezután a felmérés, nevezzük felmérés után, mi szakvéleményt adunk ki a szülőknek, és minden esetben elmondjuk a mi tapasztalatainkat, a mi javaslatainkat. Nem szabad összekeverni ezt a szakértői véleménnyel, ami már egy kontrollköteles dokumentum, ami már esetleg egy diagnózist is mutat. A kollégák minden esetben egy szakvéleményt adnak a szülőknek, és a szakvéleményben részletesen le van az írva, részletesen fel van sorolva, hogy mi az, amit ők látnak, mi az, amit ők megfelelőnek, érettkori átlagnak megfelelőnek látnak, vagy egy picit megerősítendőnek, fejlesztendőnek. Tehát nem azt mondjuk, hogy itt nagy a probléma, vagy valószínűsíthetünk valami nagy problémát, egyszerűen csak jelezzük, hogy ezt egy picit erősítendőnek, vagy fejlesztendőnek látjuk ezt, vagy azt a területet, és ezt minden esetben egy játékos környezetben kell elképzelni, tehát nem egy vizsgálati helyzetet képzeljenek most el a kedves hallgatók, hanem úgy, hogy a kolléganő bemegy, leül a csoportba, játszik a gyerekekkel, beszélgetnek közben a gondozónőkkel, hiszen a gondozók is nagyon sok információval rendelkeznek azért általában a gyermekekkel, hiszen a nap nagy részét együtt töltik el. És ebből születik, ebből a megfigyelésből, ebből a beszélgetésből születik aztán egy szakvélemény, amiben mi leírjuk a javaslatainkat, és ezt minden esetben megosztjuk a családdal, minden esetben megosztjuk a törvényes képviselővel, adott esetben megkérdezzük, hogy ő is így látja-e, ő is látta-e ezeket a jeleket, amit mi esetleg megerősítendőnek vagy fejlesztendőnek gondolunk, és utána kezdődhet el effektív vagy gyakorlatban a munka, és utána vonja be a gyermekeket, a kolléganő egy kicsit ilyen célzottabb megsegítésbe vagy foglalkozásba.
Az én pedagógiai módszerem pedig az, hogy amikor állapot megismerés van, akkor oda megyek a gyerekek közé. Tehát együtt játszok velük, figyelem őket, kérdezgetem őket. Igazság szerint azt próbálom elérni, hogy a gyerek megszeressen, hogy ott vagyok, hogy nem egy idegen vagyok. Ott vagyok mellette, kapható vagyok a játékra, és amikor ez az interakció már megvan, akkor tudom igazából felmérni. És ahogy Zita is mondta, ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy előveszünk egy formabedobót, elővesszük a legót, építkezünk egy puzzle-t, beszélgessünk a színekről, mozogjunk, egy kicsit labdázzunk, és mindebből fog összeállni majd egy kép a gyermekről, a fejlettségéről, és ami számomra nagyon-nagyon fontos, nem csak azért, mert vallásos ember vagyok, és vallásos intézményben dolgozom, hanem az, hogy ezt, hogy úgy tekintsek a gyermekre és a szülőre is, hogy az emberi méltóságuk a legfontosabb és az alapja. Tehát ha én beszélek egy szülővel, akkor soha nem azt szeretném felé közölni, hogy gond van, hanem azt, hogy beszéljük meg, én azt látom, hogy a gyermeknél nehezebben beszél, nehezebben tud mozogni, nem tudja azt a labdát elrugni, nem tudja dobni, nem motorozik. Tehát, hogy ezt úgy kommunikálni feléjük, hogy azt érezzék, hogy segíteni akarunk, és hogy ezt a segítséget megkapja a református egymitől. Tehát ez nekem egy alapkő, és ez tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy finoman a szülő felé jelezni, hogyha probléma van. És természetesen mindig nyitott vagyok a gondozónőknek is a véleményére. És ahogy említettem, azért a szülők is megkeresnek a saját tapasztalataikkal.
És hogy ennek a korosztálynak a mindennapjaiba, ugye játékos formába történjen a fejlesztése, akár itt a bölcsődei keretek között, vagy akár az otthonokban, hogyha néhány olyan gyakorlati tanácsot tudnátok adni, hogy milyen játékokkal, milyen területet lehet fejleszteni, ugye itt mozgás, beszédfejlődés, fejlesztésről is szólva, illetve bármelyik olyan területről, ami természetesen ugye nagy mértékben alakul ebben az életszakaszban.
Mivel a mozgás és a beszédfejlődés ugye szorosan összekapcsolódik, ezért nálam így alapvetően a legfontosabb, hogy a mozgás fejlesztése mindig legyen. Ha én például megyek a bölcsödébe, akkor vagy olyan jellegű pályát építünk, ahol bujkálnia kell, kerülgetni kell, labdát vinnie kell, a lényeg, hogy mozogjon. Mindenféle fajta mozgás legyen benne. És a beszédnél nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy azért az utánzás az meglegyen. Tehát, hogy állathangokat tudjon utánozni, járműveket tudjunk utánozni. Ha állathangokat utánzunk, akkor már mozgásba is tudjuk utánozni, tudunk mondókázni közben. A mondókázással ugye a ritmusérzéke fejlődik.
Igen, gyakorlatilag az a cél ilyenkor, amikor már van egy minimál, vagy egy kicsi szókincse, vagy produkciója, beszédprodukciója a gyermeknek, hogy utána erre építsenek a kollégák is, akár egy mondókázással, akár bármilyen más tevékenységgel, akkor a szókincsüket is bővítik, természetesen amellett, hogy a helyes kiejtésre is figyelnek, és arra ösztönzik a gyermekeket.
És a kognitív fejlesztésnél is ugyanígy visszaköszön, hiszen hogyha a formabedobóba csak a formákat helyezzük, dobálgatjuk, akkor is tudunk arról beszélgetni, hogy ez milyen színű, milyen formájú, alakú, már akkor is ugye késztetem arra a gyerkőcöt, hogy ugye beszélgessünk, hiszen nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor bátortalannak érzem még őket, tehát ez a heti egy alkalom, kell nekik az a rutin, vagy az a megszokás, hogyha ott vagyok, akkor leüljünk és együtt dolgozzunk.
És akkor talán itt egy picit már át is tértünk, vagy át is térhetünk a logopédia területére.
Logopédia feladatellátás területén kötelező szűréseket végzünk, jogszabály által előírt kötelező szűréseket, ez a 3 és az 5 éves korosztályt érinti. 3 éves korban gyakorlatilag ez egy kérdéssor, amit a szülők töltenek ki, és úgy juttatnak el hozzánk információkat, ez a szűrővizsgálat, ez ezt takarja. Hogyha mi a kérdéssor alapján, vagyis a logopédus kollégák úgy látják, hogy beszédindításra lenne szüksége a gyermeknek, mert például a szókincse még nem éri el azt a szintet, ami az életkori alapján elvárható lenne, akkor akár egy ilyen beszédindítás, beszédindító foglalkozásba is bevonják. Ez az intézményünkben is működik, a Füzes utcán, a tagintézményben működik beszédindító csoport, ahol egy logopédus és egy mozgásfejlesztő foglalkozik a gyermekekkel. Ez leginkább a 3 éves vagy a kicsi korosztályt érinti. A következő korosztály, ahol a logopédusok szintén jogszabály által előírt kötelező szűrést végeznek, az pedig az 5 éves korosztály. Itt gyakorlatilag már arra figyelnek, amellett, hogy a nyelvi készségeik milyenek a gyermekeknek, ismerik-e például a viszonyszavakat, az alatta, mögötte, felette szavakat, értik-e, amellett egy artikulációs lapot is felvesznek, megnézik, hogy milyen a kiejtésük a gyermekeknek, hogyan formálják, hogyan képzik a hangokat. És ennek alapján írnak logopédiai véleményt, hogyha azt szükségesnek látják. Ez szeptember hónapban, minden tanévnek a szeptember hónapját mi erre szánjuk, hogy ezek a megfigyelések, szűréseket elvégzik a logopédusok, és októbertől pedig szintén a szülők tájékoztatása után szervezik a csoportjaikat, vagy szervezik a logopédiai terápiát, a fejlesztő foglalkozásokat, akiknél erre szükség van.
Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést a Református Egymi Miskolci Tagintézményének tagintézmény igazgatójával, Kondrátné Zavacki Zitával, és Hegedűsné Veréb Anita gyógypedagógussal, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendégei a Református Egymi Miskolci tagintézményéből érkeztek, tagintézmény igazgatóasszony Kondrátné Zavacki Zita és Hegedűsné Beréb Anita gyógypedagógus, akikkel folytatom a beszélgetést. Ugye itt műsorunk első részében elhangzott, hogy nevelési tanácsadás keretében is találkoznak a családokkal, szülőkkel, gyermekekkel. Még erről, hogyha folytathatjuk most itt a gondolatokat picit részletesebben.
Igen, valóban, nevelési tanácsadás keretében egyéni ellátásokat is végzünk, illetve csoportos fejlesztéseket, csoportos tanácsadásokat is szerveznek a kollégák. Nagy szelete a nevelési tanácsadásnak a BTMN-es gyermekeknek az ellátása és gondozása, tehát a diagnózissal rendelkező, szakértői véleménnyel rendelkező gyermekeknek a megsegítése, annak érdekében, hogy az iskolában az iskolai elvárásoknak, az iskolának meg tudjanak felelni, az iskola követelményeit teljesíteni tudják. Gyakorlatilag ezekkel a tanulókkal, vagy akár gyermekekkel, mert hogy óvodában is lehet szakértői véleménnyel rendelkező gyermek, ezekkel a gyermekekkel és tanulókkal hetente egyszer, vagy hetente két alkalommal találkoznak a gyógypedagógusok. Fejlesztési terv alapján segítik meg őket heti rendszerességgel, és most a legfontosabb feladatunk itt a napokban és a hetekben, hogy az első fél évnek, a tanév első fél évének éppen a végén járunk. Nekünk a gyakorlatban egy hetünk áll rendelkezésre, jogszabály előírja, hogy egy héten belül tájékoztatnunk kell a gyermekek, illetve a tanulók előre haladásáról, aktuális állapotáról a szülőket, úgyhogy igazából a napokban most éppen keresik a kapcsolatot a kollégák a tájékoztatás céljából a törvényes képviselőket, akár e-mail formájában, akár pedig fogadóra keretében. Mondják el, hogy mi az, amit tapasztaltak, és mik a fejlesztés irányai a következő fél évben esetükben. Az egyéni ellátás mellett csoportos tanácsadásokat és csoportos fejlesztéseket is végeznek a kollégák. Itt gyakorlatilag akár egy szűrés alkalmával, vagy szűrés is megelőzheti, és úgy szervezik a csoportokat a tanévben, vagy iskolai jelzésére, hogyha kellene, vagy szükségét látja az intézmény egy tanácsadásnak, akár egy pályaorientációs tanácsadásnak, akár egy tanulásmódszert annak a tanácsadásnak a megvalósításában, akkor ezt az ellátási formát, vagy ezt a megsegítést is nevelési tanácsadás keretében végzik a kollégák. Kint minden esetben az intézményben, az ezt kérő intézményben.
És ugye az is elhangzott, hogy utazó gyógypedagógusi hálózatot is működtetnek. Erről mit lehet tudni?
Igen, valóban az utazó gyógypedagógusi hálózat keretében az SNI, vagyis a sajátos nevelési igényű gyermekeknek és tanulóknak a fejlesztését végezzük. Gyakorlatilag itt is szakértői vélemények alapján dolgozunk. A meglévő szakértői vélemények alapján fejlesztési tervet készítenek a kollégák, és úgy rendszeres fejlesztésben részesítik, vagy rendszeres ellátásban részesítik a gyermekeket és a tanulókat. Ebben a feladatellátási területben is most a fél év zárásának a napjait éljük, és csak úgy, mint a nevelési tanácsadás ellátási területen, itt is a fél évi értékeléseknek a napjait éljük, és szintén a gyermekek és tanulók fél évben elért eredményei teljesítményéről adnak tájékoztatást a törvényes képviselőknek a pedagógusok.
Hisz ugye a visszajelzés az mindenki életében nagyon fontos, és ugye a gyermek érdekében a gyermek, a szülő és a pedagógusok hármas kapcsolata, a folyamatos kapcsolattartás, az egyeztetés, a visszajelzés, az mindenhol nagyon fontos, ezt itt ez esetben is elmondhatjuk.
Igen, ez nagyon fontos, és ezért jó, amikor ugye a kollégák kint az intézményben, a partner intézményben végzik ezeket a fejlesztéseket, hiszen ott az adott pedagógusokkal azonnali kontakt, azonnali visszajelzés is megvalósul, állandó a kapcsolattartás. A gyakorlatban a törvényes képviselőkkel ritkábban találkozunk, ezért tartjuk ezt nagyon fontosnak, hogy így fél évkor és a tanév végén is találkozzanak, akár egy fogadóóra keretében, és egyeztessék a fejlesztés további irányait.
Mindez hogyan működik a bölcsödében, Anita?
A bölcsödében félévi értékelés nincsen, évvégén adunk tájékoztatást a szülőknek, azonban 2-3 alkalommal tartok fogadó órát, pontosan azért, hogyha a szülő szeretné velem felvenni a kapcsolatot, akkor tudjunk a gyermekről beszélni. És az a tapasztalatom, hogy azért ezzel előszeretettel élnek a szülők, amiért hálás vagyok, és azért is, mert itt olyan dolgokat tudunk átbeszélni, amiket mondjuk én nem látok a csoportban, vagy amit nem tud a gondozónő. És hogy ez egy nagyon jó kapcsolatfelvétel, és valóban tudjuk egymást segíteni. A szülő azzal, hogy információkat oszt meg velem, ami a gyermeke számára fontos, én pedig ugye a fejlesztés során erre oda tudok figyelni.
Bölcsödések esetében egyéni vagy csoportos fejlesztésben gondolkodhatunk?
Csoportos fejlesztésben, 4-5 fővel.
Gondolom, itt életkorban ezek a gyermekek közel állnak egymáshoz. Hát több csoport van?
Több csoport van, bár a bölcsödében, ahol én a feladatomat látom el, ott azért a 17 hónapos gyermek talán a legfiatalabb, ha jól emlékszem, és mondjuk olyan 2,5-3 éves. Hát a 3 évesek ők kevesen vannak. Tehát inkább a 2,5 évesek, akik. Tehát a 2 korosztály közötti létszám az, amelyik magas.
És ugye ezt meg tudod erősíteni, hogy itt ebben az életkorban tényleg néhány hónap is nagyon sokat jelent.
Ó, nagyon-nagyon sokat, hiszen amikor szeptemberben megfigyeltem a gyermekeket, és egy szakvéleményt kiállítottam, azóta azt látom, hogy az szinte már nem is állja meg a helyét, mert hogy annyit változtak az elmúlt pár hónapban. És ezt jó látni, hogy igazából ugrásszerűen változnak, de valóban nagyon-nagyon sokat számít egy-két hónap is.
És itt a foglalkozások keretében mennyire lehet a gyermek személyiségéhez alkalmazkodni, hiszen azért 4-5 gyermek az ő korosztályukban, hogy elfogadóak legyenek egymás iránt is, hogy ez hogy működik?
Hát egymással szemben úgy látom, hogy azért elég elfogadóak, ezzel nem nagyon van probléma, inkább az, hogy van-e most kedve csatlakozni ahhoz az alkalomhoz, vagy nem, bár ez is ritka.
Hogy nincs.
Hogy nincs kedvük, igen, mert ha bemegyek, akkor Anita néni, aki ugye tudja, mondja, aki nem, az odaszalad, és bármit viszek, örömmel csatlakoznak. Tehát, hogy az a tapasztalatom, hogy ők örömmel vesznek részt a foglalkozáson, és nincs rivalizálás, vagy féltékenykedés, mindenki odaül, és együtt végezzük el a közös munkát.
Amiről ugye már néhány részlet kiderült itt a műsorunk első részében, és ha még tudnád folytatni azt a sort, ugye így a szülőknek is akár ajánlva olyan foglalkozásokat, amellyel a mindennapokban segíthetik a gyermekük fejlődését.
Igen, említettem itt ugye a hangutánzást, ami a kezdetekben nagyon fontos, hogy ez itt kialakuljon, de bármelyik játékra gondolunk, hiszen a gyermek a játékon keresztül tanul és fejlődik. Fontos az, hogy bármi, ami színes, bármi, amit bedobunk, bármi, amit memorizálunk, amit forgatunk, amit tépünk esetleg, vagy ragasztunk, ugráljunk, mozogjunk, mondókázzunk, igazság szerint a tárház az végtelen, és azt gondolom, hogy minden kell, hogy színteret kapjon egy gyermek életébe, tehát ne csak mondjuk a könyv, vagy ne csak a játszótér, hanem legyen ott mellette a sok színes játék, ami egy kicsit arra is készíteti, hogy gondolkodjunk. Például nagyon szeretem a formabedobókat, vagy a formaillesztőket is, és úgy elnézem őket, hogy próbálgatják, ahogy igen, nem illik oda, akkor megyünk tovább. Tehát, hogy ezeken keresztül tanulnak. Úgyhogy amit ajánlok, az, hogy bármi olyan játék, amivel megmozgatjuk a gyermeket, nem csak fizikailag, hanem úgymond kognitíve, hogy gondolkodjunk azon, hogyan tudom megoldani azt a feladatot a játékba.
És ha ez nem megy elsőre, akkor hogyan tudod akár te bíztatni őket, vagy mit tudnál tanácsolni, hogy az esetleges, hát a kudarc szót ne használjuk azért talán, de hogyha nem elsőre sikerül valami, hogy akkor új lendülettel annak veselkedjenek neki, és próbálják újra, hogyan lehet ezt támogatni, hogy ne elkeseredjenek, hanem próbálkozzanak.
A magam tapasztalatából indulok ki, hogyha ott ül mellettem az a gyermek a bölcsödébe, és látom, hogy nem megy, akkor a szavaimmal bíztatom, megfogom a kezét, nézzük meg együtt, hogy ez hogyan illeszkedik bele, újra és újra próbáljuk, és megdicsérem. Teljesen mindegy, hogy mi a végkifejlet, akkor is megdicsérem, hogy ügyes volt, és együtt örülünk annak, hogy ez a munka közös volt. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy folyamatosan újra és újra és újra elvégezzünk egy feladatot. Náluk különösen is fontos, hogy ne csak egyszer, hanem folyamatosan, hosszabb időn keresztül egy bizonyos feladattípust gyakoroljunk, hogy ismételjünk. És így fog ez igazából maradandóvá válni.
Hogyha arról gondolkodunk egy kicsit, hogy ugye születéstől kezdve mennyire fontos, hogy egy csecsemőnek is, aztán ugye itt a bölcsődei, óvodai, iskolai életben is meglegyen a napi rutinja, akkor ennek a jelentőségét itt szakemberként hogy fogalmaznátok meg?
Én azt gondolom, hogy az, hogy kereteket szabunk, kereteket adunk, nyilván az már ebben a korban is megjelenhet, mert hogy a gyermeknek alkalmazkodni kell, akár már egy kisgyermeknek is alkalmazkodni kell, a családhoz alkalmazkodni kell, hogyha elmegy egy közösségbe, bekerül egy bölcsödébe, és ennek az alapjait már akkor lerakjuk, amikor egy struktúrált vagy struktúráltabb időrendet, napi rendet felállítunk, és hát most csúnya szóval mondom, de nem össze-vissza éljük a napjainkat, hanem körülbelül megvan az az időpont, amikor ébred a gyermek, követi ezt a reggeli, mikor követi a 10 órai, mi az, amivel a délelőttünket töltjük. Én azt gondolom, hogy ez, hogy kereteket szabjunk és alkalmazkodni tudjon majd később akár egy óvodás, akár egy iskolás a tanórákhoz, a tanórai szabályrendszerhez, vagy az iskolai szabályrendszerhez, annak már az alapjait itt kell, hogy megalapozzuk ebben az életkorban.
Azt látom, hogy tudják, hogy mikor van tisztázás, mikor jön az étel, mikor kell aludni menni, mikor megyünk ki az udvarra. Tehát bennük szépen ott van felsorakoztatva, hogy miután mi jön. Nagyon szépen megtanulják ennek a sorrendiségét, és igenis várják, hogy most 10 órai van, hallják, hogy érkezik az étel, tolják szépen ezen a kocsin, és ők tudják, és már ülnek le. Tehát, hogy valóban fontos, de hogy már a 19-20 hónapos gyermek is tudja, és várja, hogy az után valami más fog következni.
És ez biztonságérzetet is ad talán.
Igen.
Azt azért elmondhatjuk, hogy ugye a fejlődés az mindig minden esetben egyénre szabott, és mindenkit saját magához kell, vagy lehet, vagy szabad viszonyítani ezzel kapcsolatban. Esetleg milyen gondolataitok vannak?
Igen, természetesen mindig kiindulunk egy állapotból, kiindulunk egy megismerésből, és arra próbálunk építeni, és mindig azt nézzük, és azt beszéljük a kollégákkal, hogy a legapróbb örömöknek, vagy sikereknek is, a legapróbb előrelépésért is nagyon hálásak vagyunk, hiszen arra tudunk utána építeni, és abból tudunk megint tovább lépni. És ez igen valóban így, ahogy mondtad, nem biztos, hogy ez egy korosztályi átlagot mutat. Ez nagyon sokszor azt mutatja, hogy mi honnan indultunk. Mi honnan kezdtük el azt a fejlesztő munkát, amikor hozzánk fordult a család, vagy hozzánk fordult az az intézmény, aki jelezte a problémát, vagy a jelzéssel élt.
Én pont ma éltem meg annak az örömét, hogy az egyik leányzó, hát mindig olyan zárkózott volt a fejlesztések alkalmával, vagy a preventív foglalkozás alkalmával, és most odajött, hozta a kis könyvét, és együtt néztük át. Igaz, hogy csak szavakat mond még, de mondta. És én ennek annyira örültem, és boldog voltam, és pont ezek az apró örömök, amiről Zita beszél, hogy elkezdtük valahonnan szeptemberben, nem hallottam a hangját. Tartottam a fejlesztést, csak figyelt, de ma odajött. Tehát erre mondtam azt, hogy hosszú hetek. Igen, látta, hogy jöttem, bekapcsolódott, de mindig csendben megfigyelt. Ma viszont eljutottunk odáig, hogy megszólalt, és hallottam, ahogy a mesekönyvből ő megmutatta nekem, hogy hol van bogyó, hol van babóca, milyen színű, hogy repülnek a madarak a képen. Tehát, hogy ezek éltetnek, és ezek adják úgymond a lendületet, hogy igenis van értelme.
Igen, gyakorlatilag ezek viszik előrébb a napjainkat, és erre tudunk utána építkezni majd a következő héten, mert hogyha már rámosolyog a kolléga arra a gyermekre, akkor már mi azt érezzük, hogy igen, most már nyitott felé, most már akkor be lehet vonni olyan helyzetekbe, vagy olyan feladat helyzetbe, amiből aztán a fejlődés elindítható, vagy egy fejlődésmenet kiindítható.
A közösségbe kerüléskor ugye a társas kompetenciái is fejlődnek a gyermeknek. Ezt, amióta így mondjuk köztük, vagy az ősztől, szeptembertől, ezt te így esetleg tapasztalod azokon a foglalkozásokon, amikor igen, köztük vagy?
Igen, természetesen, és rohamosan tud ez náluk alakulni pozitív irányba. Mindig, ami nehéz időszak, azért az a pár hét, amíg egy gyerkőc beszokik. És mondjuk az, hogy 2 hét a beszokási idő, nem, sokkal hosszabb. Sokkal hosszabb. Láttam azt, hogy 4. héten is még mindig sír, és megyek a rákövetkező héten, már mosolyog és játszik a többiekkel. Tehát, hogy el kell telnie egy időszaknak, de utána teljes mértékben, miután a beszokás megtörtént, azért ez látványos.
Igazából még nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy viszont az ő életkorukhoz, vagy az ő életkori sajátosságuk, meg még az, hogy egyedül játszanak, egyedül tevékenykednek, és nyilván megfigyelik, igen, a környezetet, kapcsolódnak egy-egy társukhoz, vagy akár a gyógypedagógushoz, vagy akár a gondozóhoz, de hogy azért ez az ő életkori átlaguktól egyáltalán nem idegen, hogy még egyedül tevékenykednek, akár a bölcsödében, akár az óvodának egy-egy szakaszában.
A személyiségtől is függhet, hogy ennek hogy van az aránya az egyéni játéknak, vagy a társ keresésének, játszótárs keresésének?
Természetesen személyiségtől, családtól, van-e testvére, otthon mennyi gyermek között nő fel, vagy csak a felnőttekkel és egy nagymamával nő fel, egészen más a személyisége. Igen, és egészen más, hogy közelednek így ennek alapján a gyermekek a többiekhez.
Így mostani beszélgetésünk végéhez közeledve, mi lenne az a záró gondolat, ami egy picit megerősítve az elhangzottakat, akár vázlatfontokba is foglalva, így a szülőknek a szívére helyeznétek? Hogy ők, hogy mi szülők hogyan tudjuk a legjobban segíteni gyermekünk fejlődését, egy picit itt összegezzünk beszélgetésünk végén.
A kérdésre a válaszod nálam pusztán 2 szó. Bíztatva és örömmel. Tehát, hogy a gyermeket mindig bíztassuk, hogyha valami gyengébben megy, akkor is. Tehát nálam nagyon fontos az, hogy pozitív visszajelzést adjunk a gyerekeknek. Benne van minden. Szeretve, bíztatva, örömmel, elfogadva, haladni előre nap után. Én ebben tudnám összefoglalni.
Én pedig igazából arra biztatnám a szülőket, hogy ne féljenek segítséget kérni, ne féljenek jelezni, hogyha bármiben bizonytalanok, vagy bármiben megerősítést szeretnének kérni, mert nekünk is az a célunk, hogy együtt segítsük, és együtt fejlesszük a gyermekeket a családdal együtt.
Kondrátné Zavadszky Zitának, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének tagintézmény igazgatójának és az intézmény gyógypedagógusának, Hegedűsné Veri Banitának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltatok velünk ebben az órában.
Mi is köszönjük. Áldás békesség.
Köszönjük szépen, áldás békesség.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. További szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.